Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Katolikus Egyetemi Lelkészség és dr. Németh Norbertet, hogy már hagyományos nyilvános előadás sorozatát. Ez a tavaszi szemeszter egy talán kicsit érdekes címet kapott, és sokan felkapták, gondolom erre a felüket. Ez pedig nem más, mint Isten és a teológia női arca. Emögött a főcím mögött négy előadás rejtőzik majd, négy ilyen hétfői estén találkozunk Önökkel. És hogy a hitelességet az Atya okozza, ezért női előadókat szólított meg, és ők fognak nekünk a témához kapcsolódó előadásokról majd előadásokkal szolgálni. Hogy kapcsolódjak egy kicsit a fő témához és a nőiséghez, női költőnők gondolatait szeretném keretként az előadásokhoz majd csatolni, és az első alkalommal Károlyi, amit választottam, aki Vörös Sándor kapcsán sok szállal kötődik Szombathelyhez. Károlyi, ami érintés. Istennek keze nagyon furcsa, nagyon lágy és nagyon kemény. Ki megérint az Isten kezét, már nem te vagy, nem vagyok én. Már nagyon lágy az én, kemény a lét, kicsit Istenné változunk, ha megérinted Isten kezét. És felkérem az Atyát, hogy mutassa be a mesti előadót.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok mindenkinek! Az egyetemi lelkészség 6. éve működik, ez a 12. fél évünk és a 48. előadásunk. Isten hozott mindenkit, aki újulag kapcsolódik be a 48. előadásba, meg mindazokat, akik régi motorosként előadásra előadásra megtisztelnek bennünket, és követik mindazt, amit próbál az egyetemi lelkészség fölkínálni ezen nyitott előadás sorozat kereteiben. Azt gondolom, hogy tényleg az utcembere számára izgalmas témák szólalnak meg itt az előadó teremben. Egyébként engem is nagyon izgatnak ezek a témák. Így a mostani is, aminek a rövid történetét majd mindjárt el is mondom, hogy hogyan született meg bennem, de előtte hadd köszöntsem mindannyiunk nevébe, és mutassam be, engedjék meg dr. Tornai Krisztina Petra szerzetes nővért, aki nem csak tanár, hanem szakkollégium vezető, szerzetesnő, hogy említettem, felnőtt képzés vezető és szupervízor, az ELTÉ-n magyar történelem szakon végzett 1991-ben magyar történelem szakon. A budapesti Patrona Hungáriai Gimnáziumban tanított, majd Debrecenben, a Svetichben. 1996-ban elvégezte a Gál Ferenci Tudományi Főiskolát és a Karolina Gimnáziumban is tanított. 2004-ben szervezetfejlesztő szupervízor szakon végzett a IBS-en, ez az International Business School. És a doktori témája keresztény női spiritualitás. Talán ez majd át is fog morzézni a mai előadásában. 1985 óta, és az a legfontosabb tagja, a Boldogasszony Iskola Nővérek Közösségének. Isten hozta a Petra nővét közöttünk. A téma az pedig úgy született meg bennem, hogy május 12-én a női szerzetes rendek legfőbb előjárói tömörítő csapat a Rómában, a Vatikánban Ferenc pápa körül összegyűlt, és nagyon izgalmas témát vetettek föl a Szentatyának egy nagyon szép párbeszédben, dialógusban. Felvetették ezek a női szerzetes rendeknek az előjárói a pápának, hogy jó volna újra gondolni azt a szolgálatot, amit a diakonisza szolgálat jelentett az ősegyházban, és a Szentatya szinte refrénszerűen ismételgette, hogy szükség van a nők látásmódjára az egyházban. Szükség van a nők látásmódjára az egyházban. Két mondatot szeretnék Ferenc pápától idézni. Ugyanebben a beszédben mondta azt, hogy az egyháznak be kell vonni a nőket a konzultációba való részvételbe, és a döntéshozatalba is, mivel szükség van a nők szemléletére. A nőknek az egyházban való növekvő szerepe nem feminizmus, inkább az egyház iránti felelősségnek a megosztása. Ha belegondolunk abba, hogy a Bibliának valamennyi könyvét férfi írta, talán nem tévedek, a biblikusok nem fognak nekem esni, és ha belegondolunk abba, hogy a római katolikus egyház hierarchiája 100%-ban férfiakból áll, ha belegondolunk abba, hogy a lelki vezetők, a spiritualitásnak a nagy alakjai szinte kivétel nélkül, mint férfiak, sőt, a szerzetes rendek, még a női szerzetes rendeknek az alapítója is sok esetben férfiak voltak, akkor egy izgalmas döbbenet előtt állunk, és ezzel a, majd remélem Petra nővér meg is dolgoztat bennünket ezzel a döbbenettel, hogy hogyan is bontakozik az egyházban, illetve kezdettől fogva hogyan találhatjuk meg mindazt a kincset, amit a nők felfedezhetnek és betölthetnek az egyházban, és remélve, hogy amit a Szent Atya a nők látásmódja kapcsán, annak szükségessége kapcsán az egyházban megfogalmazott, az is majd a tapasztalatunk lesz a jövőben. Nagyon köszönöm Petra nővérnek, hogy elfogadta a meghívást, és nagyon kíváncsian várom az előadást. Kívánc tartsa meg!
Szeretettel köszöntök mindenkit, és nem esett jól, hogy az atya megmondta, hogy hányba végeztem. Csak úgy mondom elsőre, hogy egy nőt nem illik úgy bemutatni, hogy megmondjuk, hogy hányba végeztem. De már úgyis mindenki
elfelejtette. Mindenki elfelejtette. 2001-ben.
Amit még én esetleg hozzátennék ehhez, amit Petra rólam mondott, hogy nekem nagyon fontos, hogy Kolozsvárot doktoráltam a Bolyai Egyetemen, és hogy felvidéki származású a családom, és a rendemmel kapcsolatban pedig az nagyon fontos, hogy amit én idehozok, az nyilván nem csak az én tudásom, vagy az én tapasztalatom, hanem itt van a mögöttem az én nővértársaim is, meg az őseink. Tehát, hogy azért a családom is itt van mögöttem, és a nővértársaim is. És akkor bele is kezdek. Amit itt látnak, ez nagyon fontos lesz, hogy mindenki lásson, tehát hogyha esetleg feljebb szeretném jönni, mert hogy elég sok képről fog beszélni, de egyébként mindenki szabad szabadon. Tehát ez a 8. századi koptikon, ami Szent Annát ábrázolja, nagyon szeretem, mert így az ujját ráteszi a kezét, az ujját a szájára, és arra figyelmeztet, hogy csend legyen, és figyelem, jó nagy szeme van, és nem szól. Figyel, és nem szól. Hát a közönségnek most ez lesz a dolga, hogy figyeljen, és nem szóljon. Tehát eleve női helyzetbe kerül, mert azért nekünk ez a dolgunk az egyházban. Figyeljünk, és ne szóljon. Hogy indult az, hogy én ezzel a témával dolgozom? Egy fél évet volt szerencsém tölteni a svábok között, egy nagyon nehéz fél évet az életemből, kint Németországban, és ott a sváb falusi templomokban az a szokás, hogy rögtön a bejáratnál van egy nagyon nagy piéta, általában emberméretnél nagyobb piéta, és nem bent a templom hajóba, hanem ott az előtérben már ott van ez a piéta, és ez engem nagyon meghökkentett. És mivel mondom, nehéz volt ez a fél év, elég gyakran voltam ezekben a templomokban, és ott próbáltam vígaszt keresni sajgó sebeimre, és akkor észrevettem, hogy nem csak én járok oda be azokba a templomokba, hanem a falusi asszonyok is, és hogy megfigyeltem, hogy mit csinálnak, hogy bejöttek, és nem is mentek bejebb, hanem csak ott a szobornál megálltak, ott álltak egy kicsit, imádkoztak, nézték a szobrot, és aztán elmentek. És akkor ezt megfigyeltem, hogy, és ezek mindig nők voltak, igen. És megfigyeltem ezt, és akkor egyszer csak megértettem, hogy mi történik itt évszázadok óta a svábok között. Hogy azok az asszonyok, akik oda bejönnek a templomba, és nézik a pietát, azoknak az asszonyoknak ez előt ad, ez a szobor. Ez a szobor egy olyan asszonyt ábrázol, aki egy halott férfit tart a kezében. A fiát mondjuk, de én most ezt így archetipikusan mondom, egy asszony, aki tart egy halott férfit. És nem tudom, ezen mennyire látszik, de a legtöbb pieta képen nagyon gyengéden tartja. Ezt azért választottam, mert itt még meg is simogatja. Holott, ugye egy halott, az már talán nem, azt gondoljuk, hogy nem érzi. És az az erő, amit ezek a szobrok mutatnak, az a, az a tartás, az, hogy elbírja ezt a férfit, és hogy várja, hogy föltámadjon. Tehát kibírja, hogy ott van meghalva. Az élet minden jelen nélkül. Ez az erő kell az asszonyoknak ahhoz, hogy hazamenjenek a férjükhöz, a fiúkhoz, a bátyjukhoz, az apjukhoz, és ezt csinálják. Tartsák őket, hogyha, ha kell. És akkor én amikor erre rájöttem, hogy ez történik, akkor értettem meg, hogy miért kell ilyen nagy piéta, és rögtön a templom bejáratához. Mert a templomba többnyire nők mennek. Tehát egy 80%-ban biztos. És hogy az erőt azt úgy sóvárogják, és úgy kérik, mint a napi vizet. Tehát nem kell nagyon beljebb menni, nem kell nagy liturgia hozzá. Bemegyek, megállok előtte, és van ez egy azonosulás, hogy én is úgy, mint Mária tartom, és akkor tovább lépek, és tudom csinálni. És másnap megint megyek. Tehát, hogy ez volt az, ami engem behívott abba, hogy van itt valami, van egy olyan női spiritualitás, ami engem nagyon érdekel, és amit magamban is felfedezek, és amivel szeretnék foglalkozni. De most nagyon fontosnak tartom, mielőtt bármit mondanék, bár már mondtam több mindent, de azért mégis most mondom, hogy milyen alapállásból beszélek. Tehát én nem hiszek semmiféle harcban a két nem között, és abban sem hiszek, hogy az előre visz. Van Fodor Ákosnak egy nagyon fontos verse ezzel kapcsolatban, hogy mihelyt csatának tekinted az életet, el is vesztetted. Én ezt a verset nagyon fontosnak tartom ide tenni, tehát akár a nőiségről, akár a férfiúságról beszélünk, és ütköztetjük, akkor abban biztosan lehetünk, hogy az igazsághoz nem kerülünk közelebb, bár én nagyon izgalmas csak felezajlomhat, az se van különben, tehát elcsatázni, de ha tegyük fel az igazság érdekel minket, akkor nem érdemes. És két mondatom van, hogy bátornak kell lenni és kimondani mindent. Nem kell mindent kimondani. És akkor ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egy, hogy én katolikus szerzetesnő, hozzá vagyok ám szokva ahhoz, hogy mit nem való kimondani. Például a feminizmus a szitok szó, tehát azt nem szabad. De még mást sem. És hogy oké. De hogy közben meg azt is gondolom, hogy miért ne. Tehát nyugodtan ki lehet, és nyugodtan beszélhetünk erről. Viszont legalább ennyire fontos nekem az, amit először egy moldvai asszonytól tanultam, de azóta megerősödtem benne, hogy ez így van, hogy én nem hiszek abba, hogy mindent ki lehet mondani, és abba sem hiszek, hogy mindent ki kell mondani. És nem azért, mert gyávaságból, vagy megalkuvásból, hanem azért, mert nem minden nevezhető meg. Azt mondta ez a moldvai néni, hogy ha a legfontosabb dolgokat kimondod, és levegőt kapnak, akkor megromlanak. Nem kell kimondani. És én ezt elhittem neki, és én azóta így gondolom. Amit én most itt ugyan előadok, de egyébként azt gondolom, hogy én nem kinyilatkoztatok, vagy most itt valami nagy igazságokat mondok, hanem én magamat úgy élem meg, hogy keresem az igazságot, és hogy óvatosan, ám de elszántan tapogatózok felé. És nagyon fontosnak tartom, hogy tudjam, és hogy figyelmeztessem mindannyiunkat arra, hogy amikor például ilyen nagyon lényeges témáról beszélünk, mint férfi és nő, akkor mindegyikünknek megvannak a vakfoltjai. Azok az árnyékok, amiket nem tudunk, körülöttünk egyébként tudják, de mi nem tudjuk, és hogy ezeknek a besugárzása, ez akkor is működik, hogyha én ezt nem szeretném. Tehát az én félelmeim, az önigazolásaim, a vágyaim, az érdekeim, nem tudom, itt vannak azzal kapcsolatban, hogy nő és férfi, és amikor én beszélek, akkor ezek működnek. És nagyon jó ezt tudni, hogy mindegyikünknél nálam is így van. És akkor még egy dolog, hogy én abban nem hiszek, hogy én egyedül, ezt már mondtam az elején is, hogy én egyedül tudok ebben haladni, én abban hiszek, hogy mi együtt nők tudunk ebben haladni, és egyébként meg úgy tudom, hogy a férfiak is abban hisznek, hogy ők együtt férfiként tudnak abban a abban haladni, hogy egyre inkább megértsék önmagukat, de nekünk mindig nagyon szükségünk van egymásra. Na, ez az alapállásom. És akkor minden, amit mondok, az ezen alapszik. Ahogy beszélni fogok a témámról, abban ilyesmi forrásokat használok, vagy ez lesz a kiindulási alap. És a nőkről, a nőről gondolkodom, de Istent keresem. A címben is ez van. Isten női arca, keresztény női spiritualitás. Hoppá, ez két különböző dolog. De miközben a keresztény női spiritualitásra beszélek, ezt azért teszem, mert Isten keresem. És majd mindjárt mondom, hogy ezt én meg gondolom. És akkor el is kezdem. Tudom, hogy nem csak katolikusok vannak itt, és akkor én ilyen katolikus dolgokat fogok mondani, de mivel én református teológiát végeztem, azt is, a katolikus mellett, ezért erre érzékeny vagyok, úgyhogy remélem, hogy úgy fogok beszélni mindenki számára érthető legyen. De lehet, hogy nem. Az első, a teremtés könyve. Hogy Isten két, a teremtés könyve két emberteremtési történet van. Az első teremtés történetben Isten megteremti az embert férfinak és nőnek. És azt mondja a szöveg, hogy saját képmására alkotta őket, férfinak és nőnek alkotta saját képmására. Ez azt is, vagy úgy is értelmezhető, hogy ők együtt, a férfi és a nő együtt Isten képmása. Vannak olyan sajátosságai Istennek, amit a nőben tudott megteremteni, vagy a nőbe teremtette, és vannak olyanok, amiket a férfiba. És ez a kettő különböző. De együtt az Isten. Tehát a mondatra, ha figyelünk, tehát Isten az ember férfinak és nőnek a saját képmására teremtette. És akkor ebből még az is következik, hogy ha én nő vagyok, akkor én bennem az Istenből olyasmik vannak, ami az ő női jellege. Ha én férfi vagyok, akkor pedig olyasmik, ami az ő férfi jellege. Tehát nekem nőnek Isten felé csak a saját utam van. Én csak azon keresztül tudom őt megközelíteni, aki vagyok. Azon keresztül, a két más darabon keresztül, amit ő belém teremtett, a férfiak meg azon keresztül, amik ők. És ez a kettő különbözik. És nagyon egymásra mondtam. Kiegészik egymás. De nem, én nem hiszem el, hogy én, nő, képes vagyok megérteni azt, hogy egy férfi hogy kapcsolódik az Istenhez, ha bár nagyon igyekszem, meg nyitott vagyok rá, de valószínűleg nem vagyok igazából képes. De azt is gondolom, hogy a férfiak sem képesek megérteni, hogy mi, nő, hogyan kapcsolódjuk az Istenhez, és nem azért, mert nem nyitottak, mert nem szeretnék, sőt, vagyok felét, kérdés lenne nekik, meg nekünk is, de hogy nem lehetséges teljesen megérteni, mert ahhoz, hogy megértsem, ahhoz a létem kell, ez a női létem, és a férfinak meg a férfi létem. És úgy olyan szép ez a kis alsó kép, ahogy ott áll a mennyei atya, éppen papnak van öltözve, és ott van a Ádám meg Éva, és akkor az alsó képről beszélek, de tulajdonképpen ott van középen Isten, és a két mása, ez a két ember, Ádám és Éva. Most arról beszéltem, hogy tulajdonképpen egyszerre teremtődtek, és egymással utaltan együtt tudják megjelenteni Isten képmását. De azért különbség is van köztük, már mondjuk itt az ábrázoláson is különbség van, mert nézzék, a Ádám megteremtődött, és elpihel. Éva nem, Éva Sandi. Határozottan látszik egy visszafelé, addig, sőt, van olyan, aki azt mondta, hogy szerintem igazán, hogy kicsikét csábít is, hogy elfordul. Én meg azt mondom, hogy szemérmes. Minden esetre Éva működik, az látszik. Az első pillanatok ezen működik, Ádám pedig azt mondja, jó, na. És akkor itt még csak ennyi a különbség, de a második teremtés történetben komolyabb különbség látszik. Ott ugyanis kiderül, hogy még Isten Ádámot a földből teremti, és életet lehel az orrába, lelket ad neki. És hát látszik például ezen a szicíliai mozaikon, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, Isten meg Ádám. Tehát hát ő is a mennyei atya, csak Jézusként van ábrázolva, hosszú haja, szakálla, neki is, majd hosszú haja lesz, ha nőni fog a haja, és szakálla van, tehát ők nagyon hasonlítanak egymásra. Ez a kép, ez még kedvesebb, mert ez a hasonlóság, meg kapcsolódás még a kezeknek az érintésében is kifejeződik. És nekem személyesen egyébként azért is fontosak ezek, ez nagyon szeretem ezeket az ábrázolásokat, a 12.-13. századi ábrázolások, azért szeretem, mert igaz, hogy tudom a Bibliából, hogy leheletről van szó. De nekem olyan, mintha szó lenne ez szó, és hogy azért a fiúknak, férfiaknak nagyon megvan ez az adomány, a szónak az adománya, mert a férfi az, aki meg tud nevezni dolgokat. Egyébként az a dolga, hogy megnevezze, ott egy csomó állat, és mikor már van lehelete, már van szusza, hogy írjon beszélni, akkor Isten oda vezeti az állatokat, és mondja, na, adjál nevet nekik. És akkor az lesz a neve, amit a férfiad. És ez a mai napig így van, a férfiak nagyon, tehát nekik megvan az adományuk, hogy meg tudják nevezni azokat a dolgokat, amik vannak, és ezáltal ezek a dolgok el szokták veszíteni a félelmetességüket, meg a veszélyességüket. Úgyhogy, na, én ezért is szeretem ezt a képet. De most nézzük meg, hogy mi van Évával, mert Évát viszont nem az élettelen anyagból teremti az Isten, hanem az élő anyagból, Ádámnak az oldal bordáját veszi ki, és abból lesz Éva. Tehát Éva nem élettelen forrásból lesz, hanem élőből. Így, ez olyan aranyos, nem? Itt még csak félig van kész Éva, tehát húzza ki a csontját Ádámnak. És, de már a felső testben megvan, de még alul nincs kész. Ez nagyon kedves. Itt meg milyen szép. Oda vezeti Ádámhoz, mikor végre fölébred. Na gyere, itt van neked. Ez a párod. Ez a paradicsomnak az ábrázolása. Tehát másként teremtette Isten Ádámot és Évát. És ez a másként különösen erőteljesen fejeződik ki ezen a képen, biztos, hogy mindenki ismer. Ez ugye az Ádám teremtése, és hát itt is a hasonlóság nagyon nyilvánvaló a mennyei atya és Ádám között, a karjuk egyforma. Tulajdonképpen Ádám még izmosabb is, mint a mennyei atya. És itt ugye még fiatal, de hát tudjuk, hogy majd neki is lesz szakálla, meg őszhaja meg. Tehát, hogy ők nagyon hasonlóak. És akkor Ádám éppen várja ezt a lelket, hogy ő kapja a lelket, és ez erőt meg az életet, és kapja is. És hol van Éva? Tudják, hogy hol van? Hát az oldalán. Ott van. Nagyon szeretem, ott van. Tehát amikor a Jóisten, hadd mondjam már ezt a viccet, de a fiúknak olyan jó humorérzéke van, hogy ezért elmerem mondani. Tehát, hogy és ez egy feminista vicc, amit egy református professzortól hallottam. Nagyon-nagyon szeretem. Tehát Éva a paradicsomban nagyon-nagyon unatkozott, és könyörgött az Úristennek, hogy teremtsen neki férjét, Ádámot. Ő akar. És az Úristen mondta neki, hogy higgyél nekem, nem jársz azzal jól. Ki nem veszed a kezéből a távirányítót, és olyan beteg lesz egy náthától, hogy hívhatod a mentőt, és lusta is lesz szegény, meg folytonnak. Na, szóval hidd el, nem jobb neked így. Nem, hidd el, nekem kell ez a férj, én ezt tudom, és tedd meg nekem. És akkor az Úristen azt mondta, hogy jó, Éva, megteremtem neked Ádámot, de akkor kérek cserébe valamit. Hogy nem csak, hogy lusta, nem csak, hogy valami, de nagyon érzékeny is a fiú. Érzékeny a kis lelke neki, hiú. Ezért megkérlek, Éva, hogy ne mondd már meg neki, hogy te voltál előbb. Maradjon már ez kettőm között, nők között. Na, ugye jó vicc. Na, és akkor most nézzük meg, hogy is van. Michelangelo a 16. században ugye nem volt feminista, hanem megteremtett, vagy megfestette Ádám teremtését, de ott van Éva is. Éva már kész van, de mennyire másképp kapcsolódik az Istenhez, mint Ádám. Ott van Isten hóna alatt. Ott, és milyen természetesen kapcsolódik a kezével. Mennyire otthonos. És nézi, hogy na ez lesz a férjem? Jó. De így elég okosan nézi. Nem mondja. fogod kapni, hogy szerelemmel, de nem is ellenszemlel, hanem jó, fogom, tehát ő lesz. Az nagyon fontos, hogy közel van, bőrközelségben van az Istenhez, Éva. És hogyha visszanézzük Ádámot, az ő kapcsolata Isten egészen más. Arc, nézik egymás arcát, és közelítenek egymáshoz, erőt kap tőle, nagyon sok mindenben hasonlít, de más, mint az Évái. Ez a másság, ez most fontos. Ez a második teremtés történetnek a tanítása. Akkor nézzük meg, hogy mit tanulunk ebből. Az egyik, hogy a nő út Isten felé, ugyanúgy a férfi is út Isten felé, tehát hogyha minél inkább megértjük, hogy mit jelent nőnek lenni, minél inkább megértjük, hogy mit jelent férfinek lenni, minél jobban megismerjük önmagunkat, annál közelebb kerülünk ő hozzá, akinek a képmása van. Ezt jelenti először. És ez a kettő kiegészítő. És még egy dolog, hogy a nő otthon van, valamiféleképpen otthon van az Istennél. Valami ilyesmi. És hogy az élethez nagyon elemi kapcsolata van, eleve élőből lett. Ezek szimbólumok, de valamit mondanak. Na jön a bűnbeesés. Ez is Michelangelo, hogy megettük az almát, és a paradicsomból ki lettünk zavarva. Egészen régi hagyomány az a katolikus egyházban, hogy a nő nagyon hibás ebben a bűnbeesésben, és jobban hibás, mint a férfi. Mert hát tulajdonképpen ő esik kísértésbe, és aztán ő kísérti a férjét. Meg is láthatjuk, hogy szegény Ádám milyen ártatlan. Hát ha rajta múlna. Tehát ő. És itt is. Milyen óvatos. Éva meg mennyire nem az. Igaz, hogy egyébként Éva nem hallotta a parancsot, hogy nem szabad az a fáról venni, mert akkor még nem volt megteremtve. Tehát közvetlenül nem hallotta, de tudott a parancsról, mert amikor ott a kígyó kísérti, akkor azért mondja, hogy ő úgy tudja, hogy nem lehet abból venni. Szóval tudott a parancsról, csak nem közvetlenül hallotta az Istentől. De az, ahogy itt a hagyományban Éva, mint a mindnyájunk bűnös voltának az okozója, a nő, aki kísértő. Hogy ez így van a hagyományban, az ennek a bűnbeesés történetnek az eredménye. És akkor még arra vetemednek bizonyos művészek, arra vetemednek, hogy magát az ördögöt is női alakban ábrázolják. És milyen csábító nőként. Hogy ez... Na most, aki ezt a képet festette, az nem jutott azonnal Mennyországba, ilyen csúnya nőt rajzol. Ez bűn, nem szabad. Na, de hogy ami viszont egy kicsit mókás, de egy kicsit komoly is. Mit csinál Ádám? Füvetszed. Mit csinál Éva? Bűnbeesik. Ádám abszolút ártatlan. És Éva hallgat erre a kígyóra. A kígyó nagyon édes, van még lába, mert tudják, az lesz a büntetés, hogy nem lesz lába. És így neki itt még muszáj, hogy legyen lába. És hogy a kígyó is nő. Tehát, hogy a nő valahogy, legalábbis a festők, a művészek szerint, valahogy rokon ezzel a gonosszal. És akkor itt egybe látjuk az egész történetet. Itt a mennyei atya éppen megkérdezi őket, hogy mit cselekedtek, bevallják, mutogatnak egymásra, és akkor jön a büntetés. És itt ebben a büntetésben van egy nagyon fontos dolog. A kígyó, amikor elveszti a lábait, szegény, az a büntetés, de még van egy büntetés, amit kap a kígyó, és az az, hogy azt mondja neki a mennyei atya, hogy ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékon és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. A kedves protestánsok, itt mi egy kicsit csalunk katolikusok, mert mi a latin fordítást használjuk, és a latin fordításban ez nőnembe van. Amúgy az eredetiben nem. Tehát az eredetiben, aki széttiporja a fejedet, az hímnem. De az nem baj, mert relatív fordítás is teljesen jó, és mi hiszünk benne. Az viszont biztos, hogy az a mondat, hogy a kígyó és az asszony között ellenkezés van, ez stimmel. És ez nagyon fontos nekünk nőknek, mert hogy ez azt jelenti, hogy nem csak borzasztó állapotba kerültünk a bűn elkövetésével, ezt csak egy viccből raktam be, mert éppen az angyal tolja ki szegény pucérfenekű emberpárt a paradicsomból, de ezek már is veszekszenek. Tehát Éva így csinál, Ádám meg így. Tehát még ki se értek, de már probléma van kettőnk között. Tehát, hogy ez, de hát ez így is van tényleg, tehát hogy ez a bűn következménye. Na, akkor nézzük csak meg, hogy mit tudunk a nőről, a megváltás történetből. Azt tudjuk, hogy a kísértővel párbeszédben van. Ismeri a kígyót, mivel beszélt vele. Ismeri, és felismeri, és azt merem megkockáztatni, Madács is ezt mondja. Ha ő mondja, hát ha igaz, hogy hamarabb megismeri, hogy ha valami nem, tehát ha valami sötét, ha valami nem oké. Nem biztos, hogy az egy agyával ismeri föl, de mivel ismeri, hamarabb észreveszi. A gonosz fel is szatlanítom. Ugye Madács azt mondja, hogy a férfinak, hogy ha te dús életed zajában elhalkul ez az égi szó, egy enyhénő, tisztább lelkülete meghallja azt, és szíverén keresztül költészetté és dallá fog szülődni, csak ez, csak erre ugye. Most itt egy kicsit már nem jól idézem, de hogy tényleg lehet azt gondolni, én magam azt gondolom, hogy jobban közvetlenek kapcsolatban vagyunk a gonoszszal, mint a férfi. Mert harcban állunk vele. Az ivadékaink harcban állnak. Ez van a Bibliában. Küzdelem van az asszony és a gonosz között, az asszony ivadéka és a gonosz ivadéka között, ki tudja, milyen ivadéka van a gonosznak. De hogy állandóan kapcsolatban vagyunk vele, és ennek a küzdelemnek nincs vége. Tehát nincs olyan, a Matrix szerint eljön a 2-3, tehát nincs olyan, hogy kész a gonosz ki van lőve. Ez a küzdelem, ez amíg a világ. És hogy ezt mi nők tudjuk pontosan. A nő dönthet. Éppen azért, mert észreveszi a gonoszt. Dönthet. Ott, amikor a teremtés történetben megettük az almát, hogy megették, ott azt döntötte, hogy na, kipróbáljuk. De döntheti azt is, hogy nem. És nagyon fontos, hogy a nő mit dönt, mert sose csak magáról dönt, mindig azokról is dönt, akik hozzá tartoznak. Tehát a rábízottakról is dönt. Most, igen, tehát hogy egy nő nagyon-nagyon hatásos, és nagyon nagy felelőssége. Van erről egy nagyon szép kép. Éva is nagyon szép. Éppen veszi le a fának, a fára tekerődő kígyó szájából egy gyümölcsöt, és adja tovább. És nézzék meg, hogy milyen sokan, és milyen bizalommal veszik el Évától, hiszen táplálja őket. És akkor mindenki mondja, hogy jó, gyere, adjál, én bízom benned. És Éva, amit ad, az a halál. Itt van a koponya, ha nem vennénk észre. Meg ott is ott van. Nagyon meg van tanítva a nép, hogy vigyázz, mert amit Éva ad, az halál. Ádám ártatlan, mint az izé, látszik ott, alszik. Viszont ugyanolyan arccal, mint Éva, ott van Mária is. Ő ugyanarról a fáról, valószínűleg szent ostját, szed vagy mannát, szóval valami szent étel, és a halál helyett az élet, a megváltás az, amit ő nyújt, és ami a megrendítő nekem ebben a képben az, hogy ez ugyanaz a nő, aki lehet Éva is, és lehet Mária is, és ugyanolyan bizalommal veszik tőle a rábízottak azt, amit ad. Tehát, hogy valahol jó lehet, most mulatok azon, hogy Ádám alszik, de mégis van ebben valami igazság, hogy megeszi, amit ad a feleségem. Na, keresztény hagyomány a nőről. Tehát, hogy ha most visszanézünk erre, amit idáig néztünk, a nő az egy rendszeren kívüli. Tehát a világegyetemet megalkották, legalábbis a második teremtés történet szerint, és a férfi nem talál magának párt az állatok között, És akkor az mennyi atya akkor még oda vezeti hozzá a nőt. Tehát a rendszer már kész, és akkor jön még egy elem, egy rendszeren kívüli elem. Ez a rendszeren kívüli elem, ez a nő, ez, ennek van egy ilyen érdekessége a büntetései között, hogy vágyakozik a férje után. Van valami függése, van valami sóvárgása, van valami olyan kapcsolódás vágya, ami a férfinél legalábbis nincs felsorolva. Tehát valószínűleg a nőre valamilyen oknál fogva jobban jellemző. Ez a nő egyébként egy rendszer zavar, mert hogy ő hozza be a rendszerbe a bűnt is. Igen ám, de a rendszerek akkor meghalnak, hogyha nincs zavar bennük. Tehát a nyílt rendszerek sajátossága, hogy érheti külső hatás. A zárt rendszereket nem érheti külső hatás, de azok halálra vannak ítélve. Tehát rendben van, hogy a bűnt behozta, de hogy ismerik ezt a húsvéti kifejezést, ez katolikus liturgiában van, és összefüggéseiben kell értelmezni, de mégis van ilyen kifejezés, hogy ó, boldog bűn. Tehát, hogy behozta a bűnt, és behozta a megváltást is. Asszony által jött a földre a bűn, és egy másik asszony által, Mária által jött a megváltás. Évának és a Máriának a párhuzon beállítása nagyon fontos a keresztény hagyományban. Két szélsőséges kép az asszonyról. A tiszta asszony, a szeplőtelen, a bűntelen, aki engedelmes, és a tisztátalan asszony. Ilyen csúnyának ábrázolják például a bűnöket. Ez pont a luxúria, a bujaság. A nőnek ábrázolják. Meg hát ugye, Sátán is. Meg hát Éván is. Tehát, hogy a nőről ilyen szélsőséges kép él a keresztény hagyományban, és akkor még egy kiegészítés, még két kiegészítést szeretnék hozzátenni ez a keresztény hagyományhoz, ahhoz képest, amit eddig mondtam. Az egyik az a zsidó teológiából ered, a hellenisztikus korszakból, a bölcsességnek a teológiája. Erről nem akarok sokat beszélni, de annyit igen, hogy esetleg otthon majd nézzék meg a hetedik fejezetét a bölcsességkönyvének, hogy nőnemű a héberben a bölcsesség, a ruach, és hogy nőnemüként ábrázolják például a ortodox testvérek. Az ikonjaikon van egy ilyen ikonfajtájuk, hogy szentbölcsesség mindig nőnemű. Ez egy kis appendix, erről nem szeretnék most többet beszélni. És a másik appendix, az pedig a katolikus egyház tanítóhivatalának egy nagyon fontos tanítás, erről sem szeretnék beszélni. Ezt 2004-ben fogalmazták meg a hittani kongregációban, szerintem csupa férfi fogalmazta meg, úgyhogy rendkívül büszke vagyok ezekre a férfiakra, mert nagyon jó a szöveg. Tehát, szóval hiába a férfiak nagyon jól csinálják. Azt mondja, a nő nagyon gyorsan éretté válik, érzékeny az élet nehézségeire és az érteviselt felelősségre. Nagyon gyorsan azt is jelenti, hogy gyorsabban, mint a férfi. Tehát, hogy valahogy gyorsabban érik, nagyon gyorsabban alakul ki benne az érzékenység. Kifejlődik benne a konkrét valóság érzékelése és tisztelete, amely szembefordul azokkal az elvont dolgokkal, amelyek gyakran mind az egyén, mind a társadalom halálát jelentik. Hoppá, hoppá! Aztán végül ő az, aki a legkétségbejtőbb helyzetekben tanulja ennek a múlt és jelen történelem, egyedül képes szembeszállni a bajokkal, élhetővé tenni az életet szélsőséges helyzetekben, makacsul bízni a jövőben, és mindezek után könnyek között emlékezni minden emberi élet értékére. Ez nagyon szép, és nem igaz. Ez a nő, mondja a katolikus egyház tanító hivatala. Ha húsvétre nézzük, én most egy példát hozok el, hogy van ez a katolikus egyház tanító. Ha húsvétre nézünk, ismerjük a történetet, hogy Jézust eltemetik, és a éjszaka elmúlik, amikor pihenni kell, és hajnalban mennek a nők a sírhoz a kenettel, hogy ellássák Jézust. És sötétben mennek. És aztán oda mennek a sírhoz, és nézik, és keresik, és nem találják a halottat, hanem egy élőt, találnak egy angyalt, aki megmondja nekik, hogy Jézus földön, és akkor a hírrel visszamennek. Duccsónak a képe, ami ezt a jelentet ábrázolja, csak Duccsó már világosban festett, mert különben fekete képet keresztül festenie. Itt jönnek az asszonyok. És akkor nézzük ezt meg, hogy ők azok, akik még sötétben elindulnak. Mondhatom, hogy makacsul bíznak a jövőben, mondhatom, de azt is mondhatom, hogy nem félnek a sötéttől, és akkor ezt most meg kicsit így szimbolikusan mondom. Tehát legyőzve a félelmüket, legyőzve a sötétséget, legyőzve a reménytelenséget, elindulnak miért? Hogy utolsó tiszteletet adjanak annak, akit szeretnek, hogy emlékezzenek az életnek az értékére, és a halál helyén valami más találnak, valami élőt találnak. És ennek a jó hírét viszik meg a férfiaknak. Ez nagyon fontosnak tartom, ezen gondolkodjunk el, hogy a nők azok, akik a feltámadást felfedezték. És azért, mert neki tudtak menni a sötétségnek. És végig tudtak menni a sötétségen. És így találták meg a halott helyett az élőt. És akkor most reflektáljunk erre a női létre, tehát eddig voltak a források, amikből dolgozunk, és akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk. Ilyeneket fog állítani, hogy a nő otthon van a létben, a világban, a testben és a valóságban. Talán a legjobb szó az, hogy otthon van. Egyébként ahol a nő van, ott otthon is van. Ott otthon születik. Egy jungiánus pszichológusnak a könyve megjelent magyarul is, a nagyanya, Erik Neumann, javaslom az olvasását, bár elég nehéz könyv. És ő fiú, de azt mondja, de most, amit most mondani fog, az előtt szeretném azt kérni jelenlévő férfiaktól, hogy küldjék a belső harcost egy kicsit előre, tehát hogy ne sebződjenek. Tehát hogy egy kicsit vigyázzanak magukra most, jó? Ez komolyan, tehát hogy szeretnék valami keményet mondani, és ez az kell, hogy ne találja el a fiúkat. Tehát, most akkor mondom. Tehát akkor tehát ez szerint, a pszichológia szerint, ez egy irányzat a pszichológiának, azt mondja Neumann, hogy amikor megszületik a kisfiú, az első pillanatok ez, amikor elválik az anyukájától, megéri azt, hogy ő más. És soha többet nem lesz ugyanaz. És soha többet nem lesz az az egység, ami volt, de az a hasonlóság is reménytelen, mert hogy ő más. Ez nem azt jelenti, ez egzisztenciás, tehát ez nem az, hogy szereti az anyukát, nem szereti, nem erről van szó, hanem arról, hogy a kisfiúnak létélménye nulladik pillanattól a másság, és annak a reménytelensége, hogy ő ezt az egységet visszaszerezze. Vagyis a férfiak tőlük, nőktől eltérően, nulladik pillanattól kezdve ismerik a magányt, a kivetettséget, a vágyakozást, a sóvárgást és ennek a reménytelenségét. Ezt azért mondom, mert hogy ezt mi nők nem ismerik. Még csak elképzelni is csak nagyon nehezen tudjuk. Mert amikor egy kislány születik meg, ő teljesen rendben van. Ő pont olyan. Ővel semmi baj nincs. És pont olyan lesz, mint az anyukája. Az anyukája életet adott neki, és ő is életet fog tudni adni. De ezt most értik, hogy nem kognitíven mondom, hanem úgy, hogy ez egy létélménye a két nemnek, különbözik a létélménye a két nemnek, és ez az otthon lét, hogy a nő otthon van az első pillanattól. És ez a sóvárgás és kitaszítottság, vagy ez a magány, ami a férfinek a sajátosság, ez különbözik. Erről többet lehet olvasni, hogy van. Én ebben nem akarok belemenni, ezt végigvezeti egyébként elég hosszan. Erről még nem akarok beszélni. A nő közel van a földhöz, közel van a holdhoz, a ciklusán keresztül, teljesen természetesen kapcsolódik a természethez, nem agyilag, állandóan érezzük a ciklus. A vérhez, a szüléshez, a születéshez és a halálhoz is. Nagyon erős az empátiánk és az intuíciónk, egyébként a férfiaknak is van, de hogy nekünk nagyon erős, és hogy ezzel tájékozódunk a világban. Most így értem ezt, hogy otthon vagyunk a világban. Tehát ezeknek a mentén értem. és a gondolkodásunk pedig nagyon integrált. Ezzel kapcsolatban nagyon javaslom, a neten fönn van magyarul, annak a baptista lelkésznek a magyarázata a női agyról és a férfi agyról. Itt most nem fog eszembe jutni a neve, remélem a végén. De ha beírják a neten, hogy női agy, férfi agy, akkor ő ugrik ki a YouTube-on. És rettentő humorosan beszél a női agy, férfi agy különbségeiről. És ezt elmagyarázza, hogy mennyire különbözik a nőnek a látása, és hogy integrált. Minden pillanatban integrált. Mindenről, minden eszébe jut. Míg azonban a férfinak egyszerűen csak egy fiók, kikúszva, és hogyha amíg a fiók nincs visszatolva, addig más fiók nincs kivizet. És annyira világosan emlékezik, és nagyon jó pofa, és nagyon el lehet fogadni, hogy igen, ez így. Na, tehát mi integráltan látunk. A női spiritualitás más, mint a férfi spiritualitás. Nagyon más. Most megint mondok egy viccet. Ez egy székely vicc, a kedvenc székely viccem. Hogy a székely bácsi elmegy az állatkertbe, és hazamegy a faluhába, és akkor kérdezik, hogy na, mit láttam, mit láttál? Hát azt mondja, láttam zsiráfot. Hát ez meg milyen, mint a zsiráf? Tudjátok milyen? A ló. Igen, tudjuk. Na, olyan, mint a ló, csak hosszabb a nyak. És még mit láttam? Még láttam zebrát. Na és az milyen? Tudjátok milyen a ló? Igen. Na, ez olyan, csak csíkos. Na és még mit láttál? És még láttam pingvint. És az milyen? Na tudjátok milyen a ló? Tudjuk. Na ez nem olyan. Szóval a női spiritualitás, na az nem olyan. A női spiritualitás például ebben a mondatban jelenik meg. Mi a jel? A jel, hogy a szűz fogad és fiú szül. Ez a jel. A nők számára a transzcendens ott van jelen az immanensben, a valóban, a mindennapiságban. Az életnek a foganása, az életnek a kihordása, az életnek a szülése, a táplálása, ezek mindennapi dolgok, vagy hogy mondjam, immanens, materiális dolgok. De ezek mélységesen transzcendensek a nők számára. De nem csak ezek, hanem minden, ami van, az számunkra út az Istenhez, és még erről magyarázok mindjárt valami. Nem platonikus értelemben mondom ezt. Inna Praetorius evangélikus lelkésznőnek van egy szenzációs írása, magyarul is hozzáférhető, arról a háztartási munka és az Isten élményhez, valami ilyesmi a címe, így lehet találni, és azt rendszeresen fölhúzza magát egy férfin, mert valami konferencián egy férfi munkatársa arról beszél, teológus az Ina, és ez a férfi is teológus volt, de ez buddhista teológus volt. És azt mondta ez a férfi, hogy a világ annyira szörnyű irányba halad, hogy az ember nem tehet más, mint hogy kivonul egy lakatlan helyre, meditál, és a meditációjának az erejével a rezgéseket próbálja jóvá tenni. És mást úgy se lehet tenni, mert a világ pusztuló fiadalma. És ezzel úgy felhúzta magát ez a teológus nő, hogy írt egy brilliás cikket arról, hogy aha, tehát a férfi kimegy egy lakatlan térre, és rezegtet. A felesége meg mossa az okniát, és főzi neki az ebédet, és nem rezegtet, hanem élhetővé teszi a szeretei számára a mindennapokat. És akkor, mikor a dühén túl van, akkor azt mondja, hogy persze, a férfiaknak szükségük van kímélő terekre, ahol őket megkímélik, ezt most csak viccben mondtam, tehát olyan kímélő terekkel, ahol az Istennel közvetlenül tudnak találkozni, például a templomok vagy az imahelyek. Tehát nekik kell ez. A nőknek viszont nem feltétlen kell ez a kímélő tér. Tehát nagyon sok nő van, nővel beszéltem, és én is ilyen vagyok, hogy mindennapi dolgaim között nagyon gyakran találkozom Istennel, és anélkül, hogy így izzadnék érte. Tehát ma is volt egy ilyen egyébként, hogy nagyon nehezen tudtam megint nekiindulni ennek a előadástartásnak, és az nem érdekes, csak az, hogy és Eszterházi Pétert olvastam, hogy egy kicsi lendületet kapjak, és akkor kinyitottam, és pont egy olyan mondat jött, ami arról beszél, hogy ha Isten képéről beszélsz, úgy beszélj, hogy világos legyen, hogy ő nem lefesthető. Tehát csak úgy szabad Istent ábrázolni, hogy aki azt látja, az fölfogja, hogy nem Istent látta. Nem tudom, hogy lehet-e érteni, sokkal jobban írja ezt a házit. Én annyira hálás voltam ezért, és annyira éreztem, hogy az Isten most így azt mondtam egy ilyen kis simogatást, és azt mondta, hogy na jó, fogod, csinálj csak így lesz. De nem csak ilyen szellemi dolgokra gondolok, hanem én még úgy tanultam például a főzést, hogy meddig csinál például a rántást, meddig, nem, a hagyma, ez az. Hogy a hagyma, hogy mindig ugye az, hogy legyen üveges, jó, de mennyi idő alatt lesz üveges ez a hagyma, mi az, hogy üveges, és mennyire azt mondja, hogy csak két üdvözlőd. Aztán persze jött az én kérdésem, hogy jó, de gyorsan vagy lassan. De hogy a mindennapi életnek a történéseiben számunkra megjelenik az Isten. Én a Pretorius azt mondja, hogy ő, amikor a kisgyereke után a pelenkát rakja, vagy takarít, vagy az étkezés után az edényt teszi rendbe, azokért, akiket szeret, ő neki nagyon sokszor van olyan Isten élménye, amikor például a gondoskodó Istennel találkozik, vagy azzal az Istennel, akit észre sem veszünk, és mindig ott van mögöttük. De ő, a hangsúlyozom, ez nem erőltetve, hanem ez jön, ez természetesen jön. Igen, ő ezt így hívja, hogy materiális spiritualitás. Na, én azt mondom, hogy olvassák el. A női lét, Isten élményű lét. Az, ahogy vagyunk, nem válik külön az Isten világától. Második János Pál pápa, akit a szentnek tisztelünk, katolikusok, úgy definiálta nőt, hogy capacitas alterius. Na, ez nekem nem tetszett. Nagyon sokáig, mert hogy ez akkor azt jelenti, hogy a nőnek a definíció, hogy olyan valaki, aki másokért van. És akkor azt sejtítettem, hogy biztos még a pápa is, ez a szent pápa, akit egyébként nagyon szeretek, azt akarja nekünk súgni nőknek, hogy te ne legyél, hanem te csak szolgálj. Hogy neked ne legyen saját életed, hanem te, ami vagy, az csak az legyen, hogy a többieket szolgálj. De aztán rájöttem, hogy nem ezt mondja a pápa, hanem most már nagyon tetszik nekem ez a definíció, mert hogy észrevettem, és ebben már megerősítettek más nők is, hogy ez tényleg így van, hogy a nő sugárzik maga körül, hogy meleget teremt otthont, hogy rajta keresztül születik az élet, és hogy ezt észrevettem magamon, hogy én tényleg boldog vagyok attól, hogyha valaki miattam boldogabb, vagy ha valaki miatt, valakinek miattam jobb. Például olyan egyszerű, hogy főzök, és akkor az jó. És azt megeszik, és özönök neki. Én olyan boldog tudok ettől lenni. És ez olyan kis semmiség, de mégis, mivel ezt észrevettem, hogy így van, én igazat adok a pápának, hogy valóban így van, hogy ez a női lét, az valahogy nyitott a másikra, és valahogy a létének a definíciója az, hogy a másikért van, de ezt most én azzal együtt értem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ő maga magáért nincs. Tehát ez így már nem igaz. De úgy igaz, hogy ebben boldogságát találja. És nagyon-nagyon rossz annak a nőnek, akinek nincs kiért, nincs miért. Na de általában mi nők ezt megtaláljuk, hogy legyen valakiért, vagy valamiért. Tehát ez így van. Mi kapcsolatban élünk. És nekünk a legfontosabb a szeretet. Ami összeköt emberekkel, meg a világgal, az Istennel. Amiben nem mondom azt, hogy a férfiak nem. Tehát ezt most sose úgy értsék. Tehát sose ellentétesen fogalmazom. Na milyen a mi Isten tapasztalatunk? És rögtön alá odaírom, hogy szerintem milyen a férfiak Isten tapasztalata. Ugyanis eltér a kettő. A nő Isten tapasztalata folyamatos, hullámzó, változó, intenzív, intim és személyes. És nagyon sok érzelem van benne. A legtöbb férfi Isten tapasztalata, egyébként ez modell, tehát nem úgy van ám, hogy ez mindig így igaz, csak ez egyszerűsíti a gondolkodást. A férfi Isten tapasztalat az szereti a rendszert, nem véletlenül, hogy a teológiát férfiak írták, nagyon sokáig, tehát szüksége is van arra, hogy rendszert alkosson. Küzdelem, nagyon komoly küzdelem, és erre is szüksége van a férfinak, alázatos, és elfogadó. Nagyon fontos a férfiak spiritualitásában az a mondat, hogy legyen meg a te akaratod. Ez kulcsfontosság. Máshol vannak a hangsúlya. És mások a bűneink. Ezt viszont egy feminista teológus nőtől mondtam, teljesen egyetértek vele, hogy a évszázadokig tényleg főként férfi lelki vezetők voltak, És ők a lehető legjobbat akarták a nőknek, ezért azt mondták, amit ők is igaznak tartottak. Tehát nem akartak a nőknek rosszat, jót akartak. És amit ők megtapasztaltak, hogy bűn, azt mondták a nőknek is, hogy ezekre vigyázzatok. Hát de ezek férfi bűnök voltak. Tehát ilyenek, mint a gőg, meg az agresszió, meg az engedetlenség, meg a homoszexualitás, vagy a zabolázatlan nemi vágy, meg hát igen, ezek nagyon fontos dolgok, de nem nagyon testre szabottak nekünk nőknek. Nem azért, mintha mi ezeket nem tudnánk elkövetni, nem akarnánk, mert nyugodtan el tudjuk, hanem azért, mert nem teljesen ez az, ami nekünk igazán kihívás. Nekünk nőknek, és akkor nem tudom, hogy egyetértenek a jelenlévő nők, engem eléggé már bevágott, mikor ezt olvastam, az igazi nagy bűneink, azok például a félelmünk, a gyávaságunk, a önmagunkkal szembeni elégedetlenségünk, panaszkodásunk, az irigységünk, aztán a kicsinyességünk és a manipuláció. Sokkal közelebbi viszonyban vagyunk ezekkel a bűnökkel. És mivel a lelki tükrökben viszonylag kevés helyen olvasható a manipuláció, ezért viszonylag ritkán gyújtjuk meg. De hogy én ezt figyelem magamon egyébként, hogy mik azok a bűnök, amiket tényleg szégyellek, de annyira, hogy alig bírom meggyógyulni. És mik azok, amiket annyira nagyon nem szégyellek, pedig súlyos bűnök. És hogy ezek az igazi női bűnök, ezek azok, amiket nagyon lehet szégyellni. Ezek nagyon, nagyon ránk vannak szabva. És nem csak ennyi, csak ez csak egy inspiráció, hogy tűnődjünk rajta. És akkor, amikor Isten női arcát keressük, akkor mindenféle ilyen kísérletünk van, hogy lehetne. Itt van ez a Szent Háromság ikon, ezt mindenki ismeri, az Ábrahámnál tett angyali látogatásnak az ábrázolása, és ez szimbolikusan jelenti az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ez szerintem így általánosan ismert. Hogy próbáljuk megjelenteni azt, hogy Istennek van női oldala? Például mutatok egy ilyet. Ez egy ötlet. Berakja a Szent Háromságba a negyediknek egy mennyasszony formát. Egyébként ezt egy nővértársam festette. Akkor szintén egy ötlet az, amikor a Szent Háromságban ott van Mária. Vagy mint mennybe fölvett Mária, vagy mint mennyben megkoronázott Mária, ott a három férfi, meg az egy nő. Ez az, amit Jung, aki különben protestáns pszichológus, nagyon-nagyon irigyel a katolikusoktól, és a Válasz Jobb könyvére című írásában megtalálhatják ezeket a részeket, amiket most nem olvasok föl, de azt mondja, hogy az utóbbi idő, vagy a reformáció óta nem történt, vagyis mondja, a reformáció óta a legfontosabb egy esemény, 1950-ben történt, amikor a 12. Pius kimondta a Mária mennybe menetelét, ezt mondja Jung, de Jung persze mondhatja, mert ő pszichológus. Minden esetre azt mondja, hogy rendkívül fontos a kereszténység számára annak a tudata, hogy Mária ott van a mennyben a Szent Háromsággal együtt, mert a Szent Háromságot ösztönösen valahogy férfiasnak képzeljük, és Mária ott léte valahogy egyensúlyozza ezt nekünk katolikusoknak, de azt mondjuk, hogy nekik protestánsoknak is nagyon fontos ez. Ez a Szent Háromság ábrázolás, ezt betiltották a 17. században, az a neve, hogy Tricefalusz, hogy egy test és három, és hogy úgy van, hogy még a fej is egy, csak három arc van úgy ábrázolva. Azt akarja a művész így izzadságosan elénk rakni, hogy egy Isten, három személy. Tehát ilyen torz alak lett belőle. Igen ám, aztán van olyan is, amikor csak a bokájuk van összenőve, és az egész testük külön. Na és ezek között van olyan, ahol megpróbálkoztak a művészek, hogy az egyik személyt nőként ábrázolják, és mindig a Szent Lelket. Tehát, hogy a atya is férfiként van ábrázolva, a fiú is férfiként van ábrázolva, és a Szentlélek meg nőként. Nem sok ilyen van, ez egy svájci freskó, és a másik meg pont nálunk van Segesváron, ahogy értem, hogy igen. És hogy protestáns testvéreim gondosan lekaparták, de azért fölismerhető, ugyanez a Tricefalusz ábrázolás, közelebbre hozom. Tehát középen van a mennyei atya, őszhajjal, szemeik kikaparva, de eredetileg voltak szemei. Itt van mellette a fiú, barna haj, barna szakáll, és itt a Szentlélek, aki ilyen kis fürtös női arcocskával van. És hogy nagyon érdekes, hogy az a személy, aki a kapcsolat, az, őt ábrázolják nőként. Egyébként mondom, ezt a katolikus egyház betiltotta ezt az ábrázolást, tehát ez nem, ez, ez most már nem szabad, de a népi kultúrában amúgy tovább él. Idegfestésben meg, meg, tehát hogy, hogy azért nem, nem tűnt el. És akkor a végéhez közeledek már, még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy, hogy Isten női arcáról mit gondolunk, az, az nagyon meghatározó, hogy magával a nőről mit gondolunk. Természetesen ennek alapján lehet, hogy van, aki ezt elhiszi, amit eddig mondtam annak alapján. És van egy olyan látásmód, főleg nyugat-európai látás, és én nagyon élvezem ezt, a lovagnak a látása, aki jön és megment, fehér lovon, és leszúrja a sárkányt, és akkor a király kisasszony csak ott imádkozik. Már a rendesebb, mert a nem rendes király kisasszony nem is imádkozom, csak félnek. Töltetjük a kezüket is nem imádkozik. De a rendesebb király kisasszony imádkozik, de nem csinálok semmit. Tehát egyedül harcol a lovag a gonoszszal. És az, az mozgatja, hogy ő megmenti az asszonyt. És tényleg meg is menti. Aztán a feleségű veszi, vagy nem. Ha nem, az nem olyan. De ez többnyire feleségű veszi. Most ez a, ez a szemlélet a nőt azért eléggé szereti passzívnak látni, védtelennek, kiszolgáltatottnak, gyengének, mert mellette a férfi akkor erős lehet, megmentheti, és ez szerintem teljesen rendben van. Tehát ez, ez nem rossz, vagy, és nagyon sokszor szükségünk is van rá. Olyan, olyan sok erőt tudnak adni nekünk. De van egy másik szemlélet is, és ez múlok egyenest más. Ez inkább keleti szemlélet, például az ortodox egyházban, nagyon, meg nálunk is, magyaroknál, hogy az asszony az, aki megment minket. És akkor ehhez kapcsolódik ez az ábrázolás, ez a köpönyeges Mária ábrázolás. Hogy oda bújhatunk Máriának a köpönyegéhez, és megvéd minket. Most mutatok még egy képet, ez meg fog hökkenteni sokakat. Még Istentől is megvéd. Ez az ábrázolás test és járvány idején keletkezett. Amikor az emberek úgy érezték, hogy Isten egyébként teljesen jogosan a bűneik miatt lenyilazza őket. De még szerencsőbb ott van Mária, aki, látjuk mit csinál, megvédi az ő híveit, és ráveszi a Jóisten, hogy ne nyilazza már tovább őket. Ez egy ilyen, ilyen kedves, naív elképzelés. De avval összefüggésben, amit most figyelünk, arról beszél, hogy a nő megment. Hogy, és hogyha most gondolunk erre a kétszerfogásra, ha azt gondoljuk, hogy mi mentjük meg a nőt, akkor a nőről valami olyasmit gondolunk, ami, ő, ami szerint ő passzív. Nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, meg tudjuk menteni. Ha azt gondoljuk, hogy ő megment minket, akkor az erejére, a gyengétségére, az irgalmára, a megközelíthetőségére számítunk, és oda bújunk a köpenye alá. És akkor ez az utolsó. Tavaly találkoztam Panohalmán egy apáttal, aki az egyik utolsó olyan mencés apát, akinek a hatalma alatt női, meg férfi kolostor is van. És ő a főnöke. Régebben több ilyen volt, most már nem sok ilyen van. Ez az apát ez így. És akkor nagyon-nagyon jó előadást tartott, és én a végén megkérdeztem, mondjam már arról valamit, Európában egyedül az, aki elő tud velem mondani, hogy mi különbség a férfi és a női közösségek között. És akkor olyan érdekesek mondott, én nem tudom, ehhez mit szólnak. Azt mondta, hogy szerint az a különbség, hogy a nőknél, minden, a nővéreknél mindig mindenkinek a dolgairól tudott mindenki, és igénye is volt, hogy tudjon, tehát ha valamit nem tudtak egymásról, akkor az diszkomfort érzés volt a közösségben. Tehát tudták, hogy XY most itt van, ezt csinálja, utána oda megy, ez gondoskodást is, meg számontartást is jelent, de egyfajta, a szabadságnak egyfajta korlátozását is jelenti. Tehát van jó oldala is, meg az is. És milyenek a fiúk? A fiúk, hát mindegy azt sem takar. Nem érdekli, tényleg nem érdekli őket. Hogy azért, mert bizalmon alapszik a kapcsolatuk, tehát a férfi közösségeknél megkérdezik az egyik atyát, nincsen másik, nem tudja. De nem is gondolja, hogy tudnia kéne. Viszont emiatt nagyon sokszor olyan elárultak tudnak lenni ezek a fiúk. Tehát például azt sem nagyon tudják, hogyha beteg vagy. Tehát, hogy így kevéssé otthonos. Ezt mondta ez az apát. Na és akkor én egy női közösségben élek, barátaim férfi közösségben élnek, például a szerzetes közösségben, és most összeraktuk, hogy milyen női és milyen egy férfi közösség. Különbség van ugyanis a kettő között. A hőmérsékletében, nem tudom, látszik a szöveg? Aztán az erősségeiben, ez a bonyolultabb kapcsolati háló, ez olyan, hogyha egy női közösséget egy helyen megdezertetünk, akkor az egész berezeg. Ez így van. Nagyon hamar. Ez egyébként pozitív az információk eljutásának a szempontjából. A női közösségek lényegesen nyugatosabbak és zártabbak kifelé. A férfiak sokkal nyitottabbak. A férfiaknál a konfliktust felvállalni teljesen természetes, és nagyon tiszta légkör terem. A nők ezzel sokkal-sokkal óvatosabbak, és sokkal jobban védik a kapcsolatokat. Nem olyan fontos nekik, hogy kiderüljön mindig minden. A férfi közösségek rettentő szellemesek és nagyon jó bennük, a női közösségek meg játékosak és kreatívak, de különbözik ez a kettő. A férfiaknál erős a bajtársiasság, a nőknél erős az intimitás, a mély kapcsolatok. A férfiak nagyvonalúak, a nők meg gondosak. Aztán a férfiak lényegesen, a férfi közösségben természetesebb az igazságosság. Náluk meg természetesen, már a női közösségnél, a bensőségesség vagy a gyengétség. Kevésbé természetes az igazságosság. Ez én is adottság. Ha messziről hallok egy férfi közösséget, általában zajos és dinamikus és élő és eleven. Ha messziről hallok egy női közösséget, ez hol ilyen, hol olyan, ritmusa van. Nem mindig ugyanolyan, nem lehet kiszámítani. Azt mondják a fiúk, hogy zsizsek. Na, és mi a gyengéje? A férfi közösségek gyengéje a rivalizálás, az erőszak. A női közösségek gyengéje meg az intrika. Nem azért, mintha a férfi közösségekben nem lenne intrika, és a nőiekben nem lenne rivalizás, de hogy inkább. Aztán, nagyon ügyesek a férfiak a rendszerek felállításába, de aztán meg is halnak benne. Tehát bemerepszenek a rendszereikbe, meg a rutinjaikba. A nők meg a rendszerek hiányában tökéletesen parttalanul áramlanak, és nagyon könnyű a szétesés. Női vezetőnél például nem mindig, de azért elfogul. Na most emiatt a férfi közösségek nagyon sokszor rutinból élnek, és az élet úgy kevéssé van jelen bennük. A női közösségek nagyon sokszor be vannak szűkülve, és össze-vissza vannak bonyolódva a saját szenvedélyeikbe, és így be vannak sötétedve. A férfi közösségeknek az Isten képe, az többnyire olyan, hogy most vagy az Istenre figyelünk, vagy a szolgálatra, vagy a közösségre, de nem egyszer mindenre. A nőknél pedig nálunk, de úgy van, hogy nálunk ezek összefüggnek. Tehát egyikből a másik, tehát nekünk természetes ez, hogy Isten mindenben ott van. Tehát ha a szolgálatra figyelünk, mi akkor is van. Tehát ez egy kicsit másképp van. Na most ezek a tapasztalatok, amit idáig, minden, amit idáig elmondtam, jutott oda, hogy azt merem mondani, hogy a női spiritualitás az egy ilyen, amit ide fölírtam. Hogy ilyesmik jellemzik. És mivel ilyen, ezért tudok négy szükséget mondani, amire nekünk szükségünk van nőknek. Nekünk szükségünk van szokásokra és ritmusra, mert mi ciklikusak vagyunk. Ezért mi járunk templomba. Ezért mi megyünk litániára, ezért mi rendszeresen imádkozunk. Mert nekünk szükségünk van rá, ciklikusak vagyunk. Aztán nekünk szükségünk van mély és eleven Isten kapcsolatra. Anélkül eléggé pusztulásra vagyunk ítélve. Nekünk közösségre is szükségünk van, mert eleve kapcsolódóak vagyunk. Tehát ha nincs körülöttünk közösség, akihez kapcsolódhatunk, akár olyan, akit szolgálunk, akár olyan, ami hitközösség, tehát nem tudunk, tehát nekünk kell az egyház. Nekünk nőknek kell. De nem csak azért kell meg közösség, hanem azért is, mert rendszerre van szükségünk, mert különben szétfolyunk. Tehát nekünk kell a rendszer. És ha bár ebben nagyon sokat tudunk segíteni, de azért valljuk be, hogy szükségünk van ezekre a rendszerekre. Például a teológiára, tanításra, ilyesmi. És nem ismerek olyan nőt, akinek nincs szükség arra, hogy valami konkrétumot tegyen. Tehát, hogy segítsen valaki, főzzön valamit, rendet tegyen. Tehát konkrétumokban éljük a hitünket. De enélkül elveszünk. Hát ilyen a női spiritualitás. És akkor itt az Orvietói dómnak a bronzajtaja, ahol a mennyire egyre teremtve nőtt, és akkor ilyen a női spiritualitás, hogy megértsük önmagunkat azért, hogy közel kerüljünk hozzá, aki teremtett minket, és aki belénk teremtett magából valamit, az ő képmásából, és azért, ha önmagunkat ismerjük, akkor őt ismerjük meg egyre jobban. És akkor itt írtam föl mindenféle irodalmat, ezt majd mindjárt visszakattintom, de még előtte szeretettel meghívok mindenkit Debrecenbe, április elején, ahol ez a 11. női szimpozion, ezt a szakkollégiumunk szervezi, most a közösség szíve a nő, ez lesz a téma. Mindenkit szeretettel várunk, és akkor visszamegyek ide az irodalomhoz, hogyha esetleg valakit érdekel. Valamint hoztam könyveket, szintén ennek a női, ez egy feminine studies szakkollégium, amit én vezetek, ez egy női spirituális művek, és mindenféle kiadványai vannak, amiből hoztam. Úgyhogy, mivel nem bírom megjelzni, melyik mennyi, ezért mindig 1500 forint, és akkor kész. Ennyi, jó? És akkor köszönöm szépen a figyelmet.
Kedves Petra nővér, lenyűgözött az előadás, köszönjük. Egy személyes dolgot szeretnék megosztani, néhány perc az előadás előtt elveszítettem a telefonomat, és kicsit még izgultam, hogy vajon, hát hogy is fogom majd a testre ezt megtalálni, vagy összeszedni. De nem azért mondom, mert közben a legjobb szakkollégiumi titkár megtalálta, hanem azért, hogy nem gondoltam egyszer se a telefonra az előadás közben, egyszer se gondoltam a telefonra, meg hogy mi lesz nélkül erre történetesen, úgyhogy köszönöm szépen. Miközben hallgattam az előadást, végig az volt bennem, hogy hát majd a férfiaknak is fogunk kedveskedni az őszi fél évben természetesen az inverze, vagy a revansa, vagy szebben mondva, hát a másik arca Istennek majd látszódni fog az őszi szemeszterben. Szeretnénk rövid időt biztosítani arra, hogyha valaki szeretne Petra nővértől kérdezni, akkor meg lehet szólítani, szabad a gazda, egy rövid időre.
A nők bátor.
Nem tudok, ez annyira kedves, de én ezért gondolom azt, hogy mi nők együtt vagyunk bölcsek, mert én például ezt nem tudom. De szerintem itt vannak olyan asszonyok, akik ezt tudják. Ez egészen biztos. És nagyon-nagyon sokat tudunk tőlük tanulni. Én ezt nem tudom. De amúgy különben tök jó kérdésnek tartom, tehát hogy... Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy az anyósomról is tudnék beszélni.
Más kérdés, esetleg valakiben?
Akkor mindenkit bátorítok majd arra, hogy Petra nővérnek a könyveiből, illetve ahol tárgyszerző volt ezekből a kiadványokból, lehet majd vásárolni, szemezgetni itt az előadást követően, meg vele is néhány szót beszélni, aztán utazik majd tovább, illetve Ritának visszaadom a szót, hiszen még a folytatásról szól egy picit.
Először hadd köszönjem meg, azt gondolom mindannyiunk nevében, ezt a nővérnek, hogy a kezdeti aggodalmát megvédte, és az az eszterházi szövegen keresztül is kimondatáshoz bátorította, hogy eljöjjön, azt mondom, hogy nagyon örülünk, hogy itt volt, és ő is elhagyott. tud volna tovább, vagy egy következő alkalommal is. Az atyának természetesen azt, hogy megszólította a nevét és közénk hozta. Várjuk Önöket a következő előadáson, ami majd április 3-án, ugyanígy hétfőn és a 6-án kerül sorra. És akkor zárásként egy Károlyi Ami verssel szeretném bezárni a mai estét. És kicsit visszautalni egy előadás elejére, ahol Szent Anna a szájára tette a kezét, az ujját. Ez egy Károlyi Ami, a szó. Vannak csendek, mikor a percet átüti a szó. Nyisd ki ajtót és ablakot, Isten a látogatót. Hagyd minden dolgod a szóra figyelj, oly ritkán hallható. Átomlik rajta, mint egy öledés, mikor Isten meglátogat. Te vagy a hang, a szó. Köszönjük, hogy eljöttél.